Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Bolygó híradó. October 21st írunk. A Nobel békedíjat idén a venezuelai ellenzék vezetője Maria Corina Machado Pariska kapta. Az 58 évesen is szép, háromgyermekes mérnök végzettségű asszony eddigi életpályájának ismertetésére Horváth János televíziós újságírót kértem fel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön 2007 és 2010 között kubai nagykövetünk volt, és
igen.
Állítható, hogy a latin és a dél-amerikai világ szakavatott ismerője.
Mondják, igen.
Akkor kanyarodjunk vissza Maria Corina Machado Pariskára.
Hát az az igazság, hogy itt egy elég hosszú életpályáról van szó, amely még elvitt a parlamenti elnök helyettességig is. Neki olyan pártjai voltak, olyan pártokban volt benne, hogy Sumate, például így hívták az egyiket, hogy csatlakozz hozzánk, vagy Vente, gyere hozzánk, Venezuela, stb. Tehát ő egy ellenzéki mozgalmat alakított ki, dacára annak, hogy rendkívül gazdag családból származik, nota benne az apja vagyon hát leállamosították, és mindezek mellett abszolút ellenére van mindenféle erőszaknak. Mégpedig nem volt hajlandó semmiféle tömegtüntetést úgy szervezni, hogy abba fegyver legyen. Amerikában tanult egyébként, ugye a Yale Egyetemen. Csak érdekességképpen mondom, hogy most, mikor megkapta a Nobel békedíjat, akkor még nem tudván, hogy Trump elnök fenegeti a fogát a Nobel békedíjra. Trump elnök saját külügyminisztere, Marco Rubio volt az egyik ajánlója a Nobel békedíjra, amiért most nyilván nagyokat pislog a főnök előtt, de a Yale Egyetem is javasolta, Rubio is javasolta, akkor még amerikai szenátor, mert akkor még nem voltak meg az amerikai választások. Tehát itt adva van egy hölgy, aki rendkívüli elszántsággal harcol, politikai ideológiájában tulajdonképpen egy jobb középet képvisel. Chávizmus ellenes volt, tehát az előző elnök ellen is, és természetesen most már Maduro ellen is. Na most az még az érdekessége a hölgynek, hogy egy hölgyel mindig nehezebben veszik fel a harcot az ilyen mácsó államokban, mint amilyen például Venezuela, ugye? De hát most már tulajdonképpen azt kell mondani, hogy teljesen egyenértékű lett a férfi politikussal.
Venezuela és Afganisztán között nem csak az a párhuzam, hogy mind a kettő macsó állam, ahogy ön mondta, hanem hogy nagyon komoly természeti kincs fölött hal éhen.
Hát körülbelül ez a kifejezés. Ugye az igazi természeti kincsei Afganisztánnak inkább nemesfémek, meg ilyenek vannak, bár ezt nem tudni, hogy Venezuela ezzel hogy áll, mert Venezuela mellett van, ugye Guyana, és ott a kettőjük között van egy vitatott terület, amelyet mindig elfoglalni akar Venezuela, de még vár. Az köztudottan ilyen nemesfémekben, ritka fémekben borzasztó gazdag. De amiben már most is tudni, hogy Venezuela gazdag, az a kőolaj, tehát ő Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével. Ez mindenki által elfogadott tény, és a világ legnagyobb aranykészletével is. Ez is egy elfogadott tény. Na most ez egy természeti kincsekben borzasztó gazdag ország, prosperáló volt mezőgazdaságban is, és aztán Hugo Chávez elnöksége alatt elkezdett változni a helyzet. Chávez, ahogy ő magáról mondta, fidelista volt. Tehát gyakorlatilag azt az utat akarta bejárni, amelyet Fidel Castro is bejárt. Ő egy katonatiszt volt, őt megválasztották 1998-ban elnöknek, egy nagyon fontosan, súlyozottan népjóléti programmal. És mikor a hatalomra került, ez be is váltotta, ugyanúgy, mint Fidel Castro. Tehát elkezdte államosítani a nagyvállalatokat és az olajvállalatokat, és osztogatta a pénzt a szegényeknek, akik ettől szemmel láthatóan és érezhetően jobban kezdtek élni. És hatalmas tömegtámogatottsága volt Chávez-nek. Gyakorlatilag ő 2013-ig volt ugye uralmon, 98-tól, de úgy, hogy az utolsó 5 évet már kórházi ágyból ki és betöltött, mert tüdőrák támadta meg, és állandóan átjárt Kubába, ahol egyrészt operálták, másrészt pedig onkológiai kezelésnek vetették alá.
A hölgy hol volt akkor?
A hölgy akkor Venezuelában volt.
Politikai életében hol tartott?
A politikai életében végig ugyanott volt. Tehát Chávez ellenes volt, mint ahogy Castro ellenes volt is, és pedig azért, mert ezt a fajta programot, hogy mindent leállamosítani, odaadni a pénzt a szegényeknek, ő nem akarta követni. Úgyhogy ő egyfajta igazságosabb kapitalizmust akart, gondoskodván a szegényekről, és tulajdonképpen ez most is a politikájának a lényege. Ugye 2009-ben, tehát mondjuk Chávez elnökségének a java alatt éppen a Yale Egyetemen tanult. Egyébként korábban Spanyolországban is élt, Caracasba 93-ban ment vissza, és Machadónak, a hölgynek 3 gyermeke van, azokkal együtt alapított. 1992-ben egy ilyen Atenea alapítványt, ahol különböző jótékonysági akciókat hajtottak végre, mégpedig árván maradt, és bűnözésbe keveredett, de aztán kikeveredett gyerekek számára. Ő egy olyan figura volt, aki possibilisen benne lett volna az utódlásban, mondjuk az amerikaiak szerint. Tehát George Bush fogadta őt 2005-ben például. De az a helyzet, hogy Venezuelában már 2 ilyen szereplő is volt, amelyet kvázi az amerikaiak kineveztek, mint jövendő elnök. Egy Guaidó nevű ember, aki alapított egy ellenparlamentet, ez 4-5 évvel ezelőtt volt, és az egész nyugati világ úgy tűnt, hogy támogatja. Követségeket állítottak fel a világban, ami a Guaidóra esküdött föl, és a másik követség, amelyik pedig a Maduróra, tehát a Nicolás Maduróra esküdött föl. És aztán ez a Guaidó, ez valahogy eltűnt a süllyesztőben. Én már évek óta nem hallok róla. Járta a világot, mindenkit buzdított, hogy ő meg fogja nyerni a választásokat, aztán nem nyerte meg a választásokat, mert azt hiszem eltították az indulástól. Ugyanezt történt a hölgyel is, 2011-ben ő indult a venezuelai elnökválasztásokon, és mint potenciális kandidátus szerepelt ezen, csak hogy 2012-ben még Chávez élt, ha már viszintes állapotban is, de élt. És ugye őt megint megválasztották, és gyakorlatilag a hölgynek ki kellett szállnia, állandó gyűlöletkampányban volt része, és egy Henrique Capriles Radonski nevű pasast állítottak ellenébe, és gyakorlatilag eltűnt ő is egy időre a süllyesztőben. Akkor volt a pártja, amit már említettem, a Sumate, a csatlakoz hozzánk, és az országgyűlés elnökének indult, mégpedig a Miranda állam képviseletében, és ezzel ő be is jutott a parlamentben. De valahogy nem tudta azt a falat keresztül törni, ez 2010-ben volt, nem tudta azt a falat keresztül törni, amit ez a Chávez és a jelenlegi elnök, a Maduro felállította vele szembe. Meggyanúsították választási csalással, mindennel, és gyakorlatilag 2014 márciusában eltávolították a hatalomból. Az a probléma igazán, hogy most az elmúlt hónap ő ráadásul elbújt, tehát féltvén az életét, állítólag Venezuelán belül maradt, és valahol rejtőzködik. És sürgeti a Trump elnököt, hogy most már buktassa meg végre Maduro hatalmát.
Miért kaphatta meg ő a Nobel békedíjat?
Gyakorlatilag 2 okból szerintem. Hát van egy hivatalos indoklás, az az áldozatos munka, amit a szegényekért végez, meg a hátrányos helyzetikért, és azért, mert egy nő létére így harcol egy diktatórikus rezsim ellen. Tehát tulajdonképpen ő egy aktivista. aki részt vett végig a venezuelai protestmozgalmakban, és ugye 2023-ban el akart indulni elnökként is, tehát tulajdonképpen, ahogy annak idején, mit tudom én, Nelson Mandelát is a kitartásáért végül is jutalmazták, én azt hiszem, hogy őt is. És a másik dolog pedig, hogy rendkívül, hogy úgy mondjam, jól jött akkor, hogy éppen az amerikaiak támogatták. Mert abban az időben úgy tűnt valahogy az amerikaiaknak, hogy ha már a Guaidó eltűnt, akkor ez a Machado nevű hölgy lesz képes megbuktatni Maduroékat. Például a BBC-től 2018-ban megkapta a világ 100 legbefolyásosabb nője kategóriát is, aztán megkapta 2024-ben a Václav Havel díjat az Európa Tanácstól, gyakorlatilag a Saharov Prize annak is a tulajdonosa, és azt az Európai Parlament adja. Mindezt azzal az indokkal, ami benne volt ugye a Nobel békedíjba, hogy azt a venezuelai népet képviseli, amely vissza akar térni a szabadsághoz és a demokráciához. Még egy dátum áprilisban, idén áprilisban, a Time magazinnak a címlapján, mint 100 Most Influential People, tehát a 100 befolyásosabb személy a között kapott helyet, és ekkor volt az, hogy Marco Rubio javasolta a Nobel-díjra. Tehát egy kitüntetési tömeg tulajdonosa tulajdonképpen, viszont állandó fenyegetésben van az élete, és ezért bújt el.
És közben most a Nobel-díjat felajánlotta Trump elnöknek. Részben.
Ugye ebben az egész Trump történetben én egy kicsit elfogult vagyok, olyan értelemben, hogy Trump ellenére, mert gyakorlatilag ő, Corina Machado, fölszólította a Trump elnököt, hogy akár fegyverrel is, de buktassa meg a Madurót. Na most, ugye Madurót azzal megbuktatni, hogy ő egy rossz ember, az kevés. Tehát ki kellett hozzá agyalni ezt a bizonyos plusz ötletet, ami nem először van egyébként, hogy drogkereskedő. Tehát az amerikaiak igazából nem azért támadnak, mert Maduro elnyomja a népét, ilyen van máshol is, aztán nem támadnak az amerikaiak, hanem hogy bűnöző és drogkereskedő. Na most az amerikai történelemben, egészen pontosan az amerikai és latin-amerikai közös történelemben volt már egy ilyen példa, hogy valakit elmozdítottak az amerikai hadsereg közreműködésével elnököt, ugye? És ez a panamai elnök volt, Noriega, aki jelen pillanatban is ugye a börtönben sínylődik az Egyesült Államokban. Tehát ez nem lenne egyedülálló, hogy az amerikaiak ilyet csinálnak. Gyakorlatilag benne van a pakliban, ami azzal kezdődött ugye el, hogy elkezdtek bombázni csónakokat, amelyek az amerikaiak szerint drogot szállítottak volna az Egyesült Államokba. Ez így nincs bizonyítva egyébként, de el tudom képzelni, mert hát drogot, minden latin-amerikai áramot drogügybe meg lehet távadni. Most a legutóbbi az Kolumbia volt, amelyik nagyon szúrja Trump elnök szemét, és gyakorlatilag öri-hariban maradtak a kolumbiai elnökkel, akit így módon, mint egy oda taszítottak Madurohoz, hogy hát legyetek jóba, mind a kettőtöket ki akarjuk nyírni. Ugye, mert a kolumbiaiak most már hosszabb ideje, főleg azóta, mióta Trump beindította ezt a kitoloncolási kampányt, küzdenek a Trump politikával. Az első menetben a kolumbiai elnök nem volt hajlandó befogadni azokat, akiket kiutasított Trump, és ezért Trump megfenyegette, hogy minden segélyt megszüntet, bezáratja a követséget, stb. Akkor elfogadta. De azóta is rendkívül kiélezett a viszony a két politikus között, és hát természetesen a kolumbiai menekültek, vagy bevándorlók, és az amerikai rendőrség között. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg egy kicsit, ugyanúgy Kubával, mint Kolumbiával, mint Venezuelával, és ha például tényleg megnézi azt, amikor ő megkapta a Nobel békedíjat, ugye október 10-én kapta meg, és a pontos indoklásit most közben előkerestem, a fáradhatatlan munkájáért azért, hogy a demokratikus jogokat érvényre juttassa a venezuelai nép számára, és egy igazságos és békés átmenetet biztosítson a diktátortól a demokráciáig. És gyakorlatilag ez jellemezte az egész életét.
Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést Horváth Jánosnak.
Köszönöm szépen.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
2025. október 4-e van, és Túró Cigerlét köszöntöm, irodalomtörténészt. Szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azért kértem ezt a beszélgetést, mert néhány napja tért vissza Üzbegisztánból, nem először, arról a vidékről. A cél az volt, hogy három város meglátogass, ez egy társas utazás volt, de nem Üzbegisztánba érkeztél, hanem Kazasztánba.
Így van, hát Budapestből Simkentbe van közvetlen járat, ez Kazasztán harmadik legnagyobb városa, Dél-Kazasztánban egy több mint egymilliós, hát ilyen ipari, kereskedelmi város, és onnét mentünk át kocsival Taskentbe, Üzbegisztán
fővárosába. És ott volt kaland is.
Igen, mert tavaly még volt közvetlen járat Budapest-Taskent, most nincsen. Budapest-Simkent az is olyan 5 vagy 6 óra, tehát eléggé nagy a repülő. Nem volt tele repülő, nem kelt el minden jegy szerencsére, úgyhogy nem volt zsúfolt, tehát nem ültek mellettem se oda, se vissza. Az is jó volt, és akkor megszálltunk szállodában, és akkor reggel elindultunk a kazak-üzbék határ felé, ott ki kell szállni, gyalog, lehetne kocsival menni, de akkor 5-6 órát kell várni, így meg hát olyan durván 20 perc alatt átverekedtük magunkat, néha majdnem szó szerint, tehát olyan volt, mint egy Kusturica film. Tehát seftesek, meleg volt, iszonyú meleg, mint itt, sorbaállás, nyüglődés.
Pedig hát ez szeptember.
Szeptember, de ugyanúgy, hát jóval délebre vagyunk, meg pont ilyen sivatagosabb a rész. Úgyhogy
helyezzük is el Üzbegisztán. Tehát
északon Oroszország, alatta van Kazaksztán, a hatalmas ország, és alatta van Üzbegisztán. Tehát Üzbegisztán a volt Szovjetunió tagja, de nem határos Oroszország. Átverekedtük magunkat a kazak-üzbék határon, ott a túloldalán vártak bennünket, leszálltunk a kocsiból, tehát határoz, tehát én bírom ezeket, de akikkel voltam, úri népek, az ehhez nem szoktak, az ilyen balkáni tempó, tehát ott ilyen zsibvásár, árusok, élő állat most nem volt, de mindenféle. Kérdeztem, hogy mit hoznak a seftesek, mondják, hogy egyik országban van autó összeszerelőipar, akkor viszik át az autóalkatrészt, a másikban van, nem tudom, sejemszövet, akkor azt viszik, csokoládé. Te volt valaki, mondta, hogy nem tudom, hogy szeretik, vagy olcsóbb a csoki. Hát ezek, akik ott járnak.
Nekem is hoztál egy kazak csokit.
Így van, kazak csokit hoztam neked. De akik járnak, ott a napi szinten tudják, hogy mivel érdemes foglalkozni. És
akkor most beszélgessünk Üzbegisztáról. Melyik ez a három város?
Megérkeztünk Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe, ami szintén történelmi város, de nem olyan izgalmas, mert 66-ban volt egy borzasztó földrengés, ami nagyon sok mindent romba döntött, és egyébként is sokkal szebb helyek is vannak, de azért ott is eltöltöttünk egy pár napot. Azt tudni kell, hogy Taskentben van a világ legrégibb fönnmaradt korán kézirata, talán a 7. századból, hát pontosabban a szentkönyvnek, az iszlám szentkönyvének egy harmada van meg, de az a legrégebbi. Nem ott keletkezett, de a nagy üzbég hadvezér hódító 15. században a Tamerlán, vagy Timurlenk, amikor megszállta, elfoglalta Bagdadot, elhozta. És azóta ott van, és most már pár éve épül egy hatalmas komplexum, ugyanis Üzbegisztán, illetve Taskent lesz az iszlám világ fővárosa.
De maga a ítélet elmondása szerint egy lájtosan.
Hát lájtos, ugye a szovjet évtizedek megtették a hatásukat, tehát névleg muzulmánok, de vannak is, akik gyakorolják a vallásukat, de azért ez a napi ötszöri imádság nem megy mindenkinek, és a hétköznapokban úgy nem érzékeled. Általában annyi van, hogy mondjuk a legtöbb étteremben alkoholt nem szolgálnak föl, vagy van egy külön szoba, ilyen alkoholos szoba, ahol egyszer valaki bement. Tavaly utaztunk, és akkor alkoholmentes sört hoztak neki, és akkor azon csodálkozunk. Meg boltokba, ha ki van írva, hogy halal, ez ugye, mint a kóser a zsidóknál, tehát bizonyos rituális szabályoknak megfelelő ételek vannak, de egyébként hát szupermarketben, meg ilyen helyeken boltokban ott minden kapható, sőt a legtöbb áru ilyen világáru. Tehát a Pepsi meg a Coca-Cola ott ugyanúgy vetélkedik, meg ugyanazt megkapod, amit.
Milyen az infrastruktúra?
Infrastruktúra néhol meglepően jó, az utak már egész tűrhetők, mi vonattal mentünk.
De most Taskentben.
Most Taskingen. Tehát Taskent is környéke. Taskentből mentünk Szamarkandba vonattal. Afroszijobnak hívják. Express vonatot, baromi jó. 220 a végsebessége. vége, de úgy megy, hogy nem veszed észre, amit a 20-szal ellötyögne. Ilyen dizájnos, spanyol, kényelmes vonatok vannak, de ami az egésznek az alapja, az a pálya. Olyan vasutat építettük, hogy elbérezte sebességet. Tavaly még emlékszem, hogy állandóan ki volt írva, hogy mennyivel megy, és most meg nem. Rákérdeztem a vasút személyzetén, és azt mondta, hogy olyan gyorsan megy, hogy többeket megriasztott, hogy mi az, hogy 200-al száguldunk. Ott riadoztak, ezért a vasútársaság kikapcsolta a sebességjelzést, és akkor még Szamarkandból van Buharában egy vasút, a többi az nem olyan fejlett, de ez baromi gyors, hát mondom, 2 óra 20 perc, nem 500 kilométer, mint egész Magyarországon átvágnánk 2 óra alatt.
Ahol laktatok, az egy jó hely volt?
Szállodákban laktunk, tehát nívós helyen laktunk, sok ilyen van. Én amikor korábban utaztam, ott azért volt kevésbé nívós. Ott nagyon sok, amit a Balaton a 80-as években, tehát szezonban minden ház az egy ilyen hostelnek kinevezik, és akkor ki lehet venni szobákat, tehát minden ugye bookingon, vagy mint a interneten
a
keresztül megy.
Ki megy oda nyaralni?
Hát a jó kérdés, hogy a nyár mikor van, mert tulajdonképpen most jön majd az igazi szezon, amikor nincs olyan meleg. Amikor először voltam, akkor...
Ez tavaly volt?
Nem. Tavaly is voltam, de 2021-ben voltunk, akkor Buharában konkrétan 45 fok volt.
Szeptember?
Nem, az nyáron volt. Az állam fejleszti a turizmust, vannak beruházások.
És ők honnan jönnek?
Világ minden tájára. Hát oroszok, ők ugye közel köztársaságból, igen, de külföldi, rengeteg külföldi van, tehát gazdag nyugatiak, rengeteg nyugdíjas, fehér nyugati nyugdíjas nő általában ilyen rendezvényeken.
És kínai láttam. Fotósok, japán fotósok?
Hát volt egy-két kínai, japán csoportot is látunk, de az még annyira nem.
Jó, akkor térünk vissza Üzbegisztára, Taskentnél tartunk, miket láttatok, mesélj itt az emberekről, ételekről, italokról, mondjuk mesélj az embereket.
Először a nyelv az ugye török, a nagy török nyelvcsalád tagja, ez 5-600 millió, tehát a törökök azért kazakok, kirgizek, türkmének, üzbégek, ezek úgy nagyjából értik egymást. Olyan, mint ahogy a románok értik az olaszt, vagy a franciát, többé-kevésbé, van még közelebb is ezek a nyelvek. A nemzetiség, vannak a nagyon jellemző, ilyen nagyon vágott, nagyon vékony szemű üzbégek, tehát én ugye még a szovjet időkben is éltem kint a Szovjetunióban, de nem jártam Üzbegisztánba, de ott, ha az üzbék szóba került, akkor ez a sztereotípia, hogy ül a sarkain, teázik, az a kis hímzett vagy fekete tyübitjék, a sapka van a fején, és nagyon vékony a szeme, és általában dinnyét termeszt, vagy valami. De egyiket részben ez igaz is, viszont mint kiderült, Üzbegisztánban 130 nemzetiség van, és némelyek nagyon eltérő. Tehát így az utcán mész, és látod, hogy eltérő. Tehát a tadzsik, a keletebbre eső területek, azok tadzsik hatások. A tadzsikok, azok ugye irániak, vagy Afganisztán, ez a perzsa kultúrkör és genetikailag is. Tehát konkrétan Szamarkand és Buhara város, azok volt tadzsik városok. Tehát azokat átcsatolták a Szovjetunió alatt.
Szamarkandban is voltál.
Ott is voltam, tehát az jó messze van a határtól, de hát a szovjet időkben sakkozgattak a földgömbben, vagy a földabroszon, és látni, hogy ez a perzsa hatás, tehát keolabb a bőrük, így más az arcuk, nem olyan húzott a szemük. Tehát
és milyen ezek az emberek?
Az emberek rólunk virít, hogy én vagyok a nyugati turista, mert még én a csórombak közé tartozom, mert ott tényleg
dolyan. Csórnak álcázod magad, de azért...
Nem, tehát ott vannak olyan szállodák, meg olyan frissen épült komplexumok, világ bármely táján meg a helyét, tehát konkrétan, ahol laktunk, azt mondták, hogy ez 4-5 éve épült, 500 millió dollárba került ez egy konferencia központ, több szálloda, apartmanházak, ilyesmi. Tehát kinézve, mint a New Yorkot látnád. Sötétben megy, világosban kicsit más.
Beszéljünk akkor az ételekről, italokról.
Ételekről, hát ugye iszlám, tehát muzulmán ország, disznóhús nem esznek, ez engem különösebben nem ver földhöz, mert vegetáriánus vagyok, tehát marhát, csirkét, birkát esznek néha üzbégek, a fűri, utcákon is néha hallani egy pitypalattyot, tehát ilyen letakart kalickákba tartják a fűrjeket, tehát eszik is, meg a fűrtojás gyakran előfordul, és fontos különbség Kazaksztánhoz képest. Az üzbégek letelepedettek, van építészet, épített örökség, a mezőgazdaság van, és ők nem nomádok, ezt elmondják, szemben a kirgizekkel, a kazahokkal, akik 100 éve még jurtában laktak, tehát nem nagyon volt épített szállás, és ott, amikor Kazaksztánban voltunk, a étteremben beültünk, egy kis étterem, baromi jó volt minden kaja, de kérdezgettem a ételeket, és akkor mondta a pincér, hogy ezt inkább ne rendeljük, mert lóhús. Tehát ott simán étteremben többfajta lóhúst is ehetsz, lóhús konzerv is van, hát itt Magyarországon, ha egy átlag étteremben lóhúst kínálnál, szerintem akkor azért utána kérdeznének.
De hát lehet kapni.
Ez a lóhús evés, és a jurta, ez nomád. Hagyomány üzbégeknél ez másképp van, ott ugye a sejemút hálózat keresztezte egymást, tehát ott a kereskedelmi útvonalak miatt sokkal nagyobb volt az záró pénzmozgás, ott volt szándék is, meg lehetőség is, hogy építkezzenek. Úgyhogy Üzbegisztánban nagyon gazdag az épített törökség, kicsit behatároltabb, mint Európában, így 3-4 fajta épület van mind. Többnyire vallás, ugye minaret, a magas torony, a medresze, ez a korán iskola, ahol tanultak, a mecset, mondjuk a muzulmán vagy iszlám templom, és van még a ilyen mauzóleum, tehát ilyen sír építmények, mint ilyen kisebb fajta mecsetek, az az elitnek. Volt a temetkezési hely, gyönyörű 15-16. századi több évszázados majolikák, amik úgy néznek ki, mintha tegnap jöttek volna ki a gyárból, ott mutatták, hogy amit kipótoltak, ami lepotyogott, az 21. századi, az mondjuk 5-10 éve készült. Hogy ez is van, tehát ott volt kultúra, kéz művesség az nagyon megy, évszázados hagyománya, egyik térségben fafaragás, másikban a fazekasság, most sejemszövés is van, kelmefestés, szóval mindenféle gyönyörű faragott dolgok vannak, ugye az iszlám tiltja az emberábrázolást, illetve ember és állat ábrázolást, ez azon vannak kibúvók, és vannak nagyon érdekes kivételek, ezek részint más zoroasztriánus hatás, de alapvetően tilos. Például volt, hogy állatokat látunk, madarakat ábrázoltak, nagyon szép míves rajzok, és akkor kérdeztük, ez hogy van, és az idegen vezető tavaly mondta, hogy nézzük meg jobban, és mindegyik állatnak nyakán volt egy vonal. Azt jelenti, hogy át van vágva a torka, tehát már nem él. Élőt nem szabad ábrázolni, de a nyaka vágott, döglött madarat, ezek szerint igen. Szóval ilyen kibúvók vannak, és ez a kisebb rész, a többség az ornamentika. Ugye kétfajta ornamentika van, mondjuk az indázó, a növényi, amiben sok a hajlott vonal, a másik pedig a geometrikus, tehát a derékszög. Egyes szögben van, és elképesztő gazdag formavilág. Nagyon jellemző a térségre faragott oszlopok, gyönyörű, 2-3 méterestől, akár mint a 8-10 méter. Kemény fából, szilfa, az egy nagyon kemény fa, terem a szilfa, és a másik nemes fa, amit nagyon kedvelnek, de az nem nagyon nő, az hozatni kell a diófa. És akkor ezt megfaragják, és valahogy lekezelik, ahol és akkor az évszázadokig. Eláll van egy mecset, oda nem tudtunk bemenni, a Dzsuma mecset, ahol 213 faragott oszlop van.
Táskent?
Nem, ez Hívában van, ott a 1000 év oszlop művészet, ott úgy szedték össze a térségből az összes. A művészettörténet szempontból is.
Hiva az, hogy viszonyul Táskent?
Táskent az ország keleti részén van, az egy termékenyebb vidék. Már sivatagon túl vagyunk, és onnit még keletemre van a Fergana folyó völgye, az éléskamra. Híva az az ország túlfelén, délnyugaton van, oda mi repülővel mentünk, egy napra mentünk hajnalban. Repülőre szálltunk, és éjfél után szálltunk vissza repülőre, de megérte, az a sivatagban van. Tehát ott, ahogy nyugat felé megy az ember, ugye két sivatag találkozása van Üzbegisztánban, az egyik ugye északon a Kizilkum, a vörös homok, és délnyugatra a Karakum, a fekete homok, és ott mindegyik város vagy település, ami volt, az oázis. Tehát ahol van víz, ott van élet, úgyhogy ezek mind évezredes városok. Hiva egy kisváros, százezres város, és megmaradt a világ csodája, tényleg gyönyörű helye, Icsánkalának hívják, egy belső vár, azt jelenti belső vár, kisebb, mint a magyar, ugye budapesti várhegy, egy negyed négyzetkilométer körülbelül, egy ilyen agyag, vályog erőd, most már ki van pótolva minden, de úgy valami 17. századi látképet mutat, és hát rengeteg a turista. Most, ahogy voltunk, nem volt olyan sok, egyébként lehetett volna sokkal több is, tehát ehhez mérten azért vannak ugye turista produkciók és egyebek, de úgy a történelem lehellete az megcsap. És
beszéljünk még arról, hogy ugye a szovjet időszakban egészen biztos sok Zsiguli és Moszkvics volt, de most már szó nincsen. Baloldali vagy jobboldali közlekedés van?
Normál európai közlekedés van, de nagyon sok importautó van. Amikor először voltam, akkor még több volt a lepukkant kocsi, most már mondjuk használt. Tehát nem a lestrapált, hanem a használt nyugati autók vannak. Tehát konkrétan mi Kazasztánból egy jobbkormányos Toyotával mentünk, ami ugye előzésnél nem a legelőnyösebb. Tehát előfordulnak ilyenek, de Üzbegisztánban saját autógyártás idézőjelben van. Minden második autó fehér böhöm nagy Chrysler. Tehát ez az egyik jellemző.
Kell is ez a...
Hát ott szerelik össze. A másik van a Damas, azok ilyen kis 6-8 személyes ilyen minibuszok, ilyen kis mikro-mikro buszok, és nagyon jellemző, hogy ezek a Chryslerek nagyon nagy autók. Tehát mint a BMW akkora, de kicsi a csomagtartója, mert általában átszereli gáz meghajtásúra. Tehát kinyitod, és akkor alig fér be. Csomagban ott van 2-3 gázpalack így egymásra. Rakvá sokkal olcsóbb a gáz, mint a benzin. Üzbegisztánban van valamennyi ásványi kincs, tehát van valamennyi kitermelés, de azt hiszem ott a legdrágább Közép-Ázsiában a benzin. Kazasztánban minden van. Ez egy nagyon gazdag ország, csak nagyon nagy. Üzbegisztán viszonylag kicsi, nagyon sokan vannak, tehát 2-3-szor akkora, mint Magyarországon, vannak majdnem 40 millióan, tehát nagyon nagy családok vannak. vannak, mondjuk 6-8 gyerek simán belefér, ezt az állam támogatja. Hát én főleg a turistás helyeket láttam, tehát a nagyvárosokat, illetve Hiva, de az UNESCO első volt, amelyik megkapta a térségben a Hiva UNESCO világörökség részét méltán, de ott azért, amikor kimentünk és a környező utcákba mászkáltunk, ott azért ott van a nyomor, ezt kell mondom, tényleg, hogy nyomor, szovjet hagyaték, tehát elhanyagolt házak, rissz-rossz így úgy élnek, hát érdekes világ, de van potenciál. Az országban egy autoriter ország, hogy úgy mondjam, tehát erőskezű vezetővel, ott egyébként ennek hagyománya is van, meg más nem is nagyon lehet elképzelni, de úgy rendben van, tehát nem egy durva diktatúra, szóval ezért ez nem. És akkor, ha az ember betart bizonyos szabályokat, mondjuk nem akar nagyon nyugati politikát, vagy ilyen eszméket terjeszteni, mert az életmóddal nincs gond, hát ott is mindenki. Jó kocsik, jó lakás, tehát mobiltelefon, internet, ilyesmi szabadon. Ha ezt betartod, akkor nagyjából békén hagynak, kérdezik, hogy ők szoktak-e utazni, és akkor mondják, hát, hogy így a környező országokban, tehát, hogy Európába elmehetnének tulajdonképpen le. Például Magyarország és Üzbegisztán közt nem kell vízum, tehát szabadon mész a útleveleddel,